Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfolio podcastja május 11-én csütörtökön. Az adás első részében arról lesz szó, hogy döntött a kormány a kamatstop meghosszabbításáról. Ezzel párhuzamosan azt is bejelentették, hogy meddig maradhat egészen biztosan érvényben ez az intézkedés.
Elképzelhető, hogy mondjuk januárban megszűnik a kamatstop, de a hitelnek a legutóbbi fordulónapja az mondjuk mostanában volt, vagy mostanában van, tehát így 2023 májusában, és nem a 10% körüli bubort fogják figyelembe venni a törlesztő részlet meghatározása során, hanem nyilvánvalóan az adott hitelnek a legutóbbi fordulónapján figyelembe vett buborszintet, és ez pedig lehet 15-16%.
Vendégünk Palkó István, a Portfólió vezető pénzügyi elemzője. A második részben arról lesz szó, hogy az OTP, amely az elmúlt 10 évben több mint egy tucat pénzintézetet felvásárolt, kisebbeket, nagyobbakat, sokszor a könyv szerinti értéknél is alacsonyabb vételárat fizetett. Hogy ez hogy lehetséges, arról Nagy Viktor, lapunk vezető részvényelemzője beszél majd. Én Szász Péter vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist május 11-én. Fontos bejelentést tett a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Azt mondta, hogy a kamatstop addig marad, amíg a jegybanki alapkamat nem lesz egyszámjegyű, és mivel ehhez az inflációnak is egyszámjegyűnek kell lennie, ami pedig év végére várható, a kamatstop is velünk marad még sokáig. Itt van velünk a telefonban Palkó István, lapunk pénzügyi vezető elemzője. Szia!
Szervusz Péter, köszöntöm a hallgatóinkat.
Az első kérdésem, egy kicsit tekintsünk vissza, hogy mióta tart a kamatstop, és mik a tapasztalatok ezzel kapcsolatban?
Meglehetősen sokakat érint a kamatstop, hiszen több mint 300 ezer változó, illetve legfeljebb 5 éves kamatperiódussal rendelkező jelzálog hitelnek az adósa, illetve az ő családjaik vannak benne, valamint több tízezer vállalkozás, de a potenciálisan érintett lakosság, illetve KKV hitelállománynak csak a 20-30%-a van ténylegesen benne a kamatstopban, hiszen most már a hiteleknek a jelentős része az fix kamatozású. Elmondható, hogy 2022. január 1-e óta él valamilyen formában a kamatstop, akkor még először a változó kamatozású jelzálog hitelekre terjedt ki, majd pedig tavaly novemberben kiterjesztették a 3 és 5 éves kamatperiódusú jelzálog hitelekre, illetve a változó kamatozású kis- és középvállalkozói hitelekre is. Így most már ez alapján ugye nagyobb kört érint az intézkedés. A lényege az, hogy egy jóval alacsonyabb referencia kamathoz kötötték ezeknek a hiteleknek a törlesztő részletének a kiszámítását, mint ahol a tényleges piaci kamatok most vannak. Például a változó kamatozású jelzálog hitelek esetében alig több mint 2%-os az a bubor, amit figyelembe vesznek. Ezzel szemben a mostani bubor szint az 15-16%, és ez alapján a törlesztő részlet is jóval alacsonyabb, mint ahol lennie kellene. Ha most hirtelen véget érne a kamatstop, akkor a nagy átlag számára valószínűleg több mint 50%-os törlesztő részlet emelkedést okozna.
Mennyire meglepő az a döntés, hogy ezt most meghosszabbítják?
Igen, a kormány ugye úgy hosszabbította meg, hogy 10%-os alapkamatig, amíg 10% fölött van az alapkamat, addig nem vezetik ki a kamatstopot, hogyha az alá megy, akkor már dönt a kivezetéséről. Ez nem túl meglepő valószínűleg a piac számára, legalábbis a Portfólió múlt heti hitelezési konferenciáján rendeztünk erről egy közönségszavazást, és akkor mindössze 8% mondta azt, hogy a jogszabálynak megfelelően június 30-án fogja kivezetni a kormány a kamatstopot. 54% volt azoknak az aránya, akik azt mondták, hogy 10% körüli buborszintnél fog így tenni a kormány. Itt ugye Gulyás Gergely a kormányinfó nem buborról beszélt, hanem alapkamatról, de praktikusan lényegében ugyanarról beszélt mégiscsak, hiszen a bubor az követi egyrészt az irányadó kamatnak az alakulását, másrészt az alapkamatnak az alakulását. Ugye ez a kettő most még különbözik egymástól, hiszen van egy 18%-os irányadó kamatunk, illetve egy 13%-os alapkamatunk. A jegybank ilyen kettős kamatot alkalmaz most. A piaci várakozások alapján azonban a kettő össze fog majd olvadni már 10% környékén, minden bizonnyal a kettő ugyanazt fogja jelenteni, és a bubor nagy valószínűséggel ott lesz a nyomában, szintén 10% környékén. Ez azt jelentheti, hogy 10%-os bubor környékén vezeti majd ki valószínűleg a kormány a kamatstopot. Ez egyáltalán nem lenne tehát meglepetés a hitelezési konferencián közönsége számára, a többség ugyanis ezt a várakozást fogalmazta meg éppen. A másik intézkedés, az extra profit adó, az ezzel kapcsolatos várakozásoknak szintén megfelel az, hogy a kormány úgy tűnik, hogy legalábbis részben meghosszabbítja ezt az adóteret.
A kamatstop meghosszabbításának mi a következménye a bankszektorra nézve? Egyszerűsítve a kérdést, mennyibe kerül ez a szektornak?
Jelenleg a kamatstop nagyjából évente 200 milliárd forintjába kerül a bankszektornak, hiszen a bankoknak kell kifizetniük azt a magasabb kamatot, amit nem az ügyfelek állnak. Ez azt jelenti, hogy egy fél év alatt nagyjából 100 milliárd forint, tehát a jelenlegi kamatkörnyezetben a bankszektornak a kamatstop terhe. Az, hogy a hosszabbítás miatt a második fél évben egészen pontosan mennyi lesz, tehát ugye június 30-áig szólt volna a kamatstop, ehelyett nagy valószínűséggel az év második felében velünk lesz, hiszen várhatóan év végéig nem fog 10% alá csökkenni az alapkamat, hogy mekkora lesz a pontos terhe a bankszektornak, az attól függ egyrészt, hogy milyen pályája lesz a kamatoknak, tehát az alapkamat, illetve a bubor, az milyen ütemben és milyen mértékben fog csökkenni a második fél évben, és hát természetesen attól, hogy a kormány egészen pontosan mikor vezeti majd ki a kamatstopot, tehát mikor fog 10% alá csökkenni az alapkamat. A jelenlegi árazások és a, mondhatni ezt, hogy a szakmai várakozások, hiszen a hitelezési konferencián ezzel is foglalkoztunk, azt mutatják, hogy az idei végéig még nem lesz meg ez a 10% alatti alapkamatszint, és ez alapján elmondható, hogy becslésünk szerint legalább 70 milliárd forintjába még a második fél évben is kerülni fog a bankszektornak ez az intézkedés.
Az ügyfelek számára ez nyilvánvalóan kedvező döntés, de van-e ennek buktatója? Tehát van-e valami, amire figyelniük kell az ügyfeleknek? Esetleg akkor, amikor majd kivezetik?
Hát igen, ugye az, hogy jelenleg a bubor 2%-ot alig meghaladó szintjéhez van kötve a törlesztő részlet. Ehhez képest nem ott vezetnék ki majd, amikor majd ugye visszatér erre a 2% körüli szintre a bubor, hanem 10% környékén. Ez jelentős emelkedést okozhat még mindig a törlesztő részletekben. Nem akkorát, mint hogyha most vezetnék ki 15-16%-os bubornál, de azért a törlesztő részlet emelkedésnek a jó része még mindig benne maradna így a rendszerben, amivel aztán sokszerűen szembesülnének az érintett háztartások. Nyilvánvalóan azoknál jelentene ez nagyobb sokkot, akik eleve magasabb törlesztő részletet fizetnek, illetve a törlesztő részlet annál érzékenyebb a kamatstop megszüntetésére, minél hosszabb az adott hitelnek a hátralévő futamideje, így számolódik ugyanis az annuitás szerint a törlesztő részlet. Amire kifejezetten figyelni érdemes, vagy emlékeztetném a hallgatóinkat, hogy Isten igazából az, hogy mennyivel fog nőni a törlesztő részlet a kamatstop kivezetését követően, nem attól függ, hogy a kormány hol vezeti ki a kamatstopot, milyen buborszint mellett, hanem attól, hogy az adott hitel esetében mikor volt a fordulónap. Ad abszurdum, elképzelhető, hogy mondjuk januárban megszűnik a kamatstop, de a hitelnek a legutóbbi fordulónapja az mondjuk mostanában volt, vagy mostanában van, tehát így 2023 májusában, és nem a 10% körüli bubor fogják figyelembe venni a törlesztő részlet meghatározása során, hanem nyilvánvalóan az adott hitelnek a legutóbbi fordulónapján figyelembe vett buborszintet, és ez pedig lehet 15-16% az erre felszámolt kamatfelárral, mert ugye minden hitel esetében a referencia kamat fölött van még egy 2-3% pontos kamatfelár is. Ezzel együtt pedig akár ad abszurdum elérheti a 18-19%-ot a hitelnek a kamatszintje, még a kamatstop kivezetését követően is. Tehát elképzelhető, hogy egyes háztartásokat bizony egy jelentős kamat sok, vagy jelentős törlesztő részlet sok fog érni, még akkor is, amikor már egy 10% körüli buborszint mellett fogja kivezetni a kormány a kamatstop intézkedést.
Korábban egy fél mondattal említést tettél az extra profit adók hatájának meghosszabbításáról. Ennek milyen hatása lesz a bankszektorra?
Hát ugye erről nem mondott konkrétumot Gulyás Gergely, csupán annyit, hogy velünk fognak maradni az extra profit adók, bizonyos szektorok esetében csökkentett mértékben, más szektorok esetében pedig az eddigi mértékben. Hogy a bankszektor melyik kategóriába fog esni, azt jelenleg nem lehet tudni. Nekünk van egy olyan értesülésünk, hogy a kormány hosszabb távon számol az extra profit adónak azzal a számítási módjával, amelyet néhány hete április végén vezetett be a kormány. Akkor úgy döntöttek, hogy az idei második fél évre áthelyezik az adónak az alapját az árbevételről az adózás előtti eredményre. ennek egy korrigált változatára, és az adónak a kulcsát is megváltoztatták. Egy bizonyos szint, 10 milliárdos adó alatt felett 30%-os kulcsot kell fizetniük a bankoknak, az alatt pedig 13%-osat, és ez átrendezte a bankok közötti erőviszonyokat a külön adó szempontjából. Az OTP banknak például a eddigihez képest csökkent a adóterhelése, döntően külföldi tulajdonú bankoknak pedig jelentősen emelkedett az adóterhelése, és úgy tudjuk, hogy a kormányban azzal számolnak, hogy 2024-től is valamiképp ezen új számítási mód alapján számolják a különadót, de hogy csökkentett mértékben-e, tehát ebbe a kategóriába fog esni a bankszektor, vagy az ő esetében fenntartják-e teljes mértékben az eddigi adóterhelést, netán még növelik is, azt nem lehet tudni. Mindenesetre a hitelezés konferenciának a közönsége nagyon nagy arányban azt mondta, hogy nem számít arra, hogy jelentősen csökkenteni fogja a bankszektor extra profit adóját a kormány.
Köszönjük szépen az elmúlt percekben Palkó Istvánnal, a Portfólió vezető pénzügyi elemzőjével beszélgettünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szia!
És köszönöm a figyelmet. Sziasztok!
Az OTP tavaly rekord profitot ért el, amiben szerepet játszik egy egyszeri nagy tétel. Ez pedig azért érdekes, mert a bank az elmúlt 10 évben több mint egy tucat kisebb-nagyobb pénzintézetet vásárolt fel a régióban, ráadásul többet a könyv szerinti értékénél is olcsóbban. De vajon kinek jó ez? Itt van velünk a telefonban Nagy Viktor, lapunk vezető részvényelemzője. Szia!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
Az tény, hogy az OTP igen aktív volt az elmúlt években az akvizíciók terén. Összetudod nagyjából foglalni, hogy melyek voltak a legnagyobb felvásárlásai?
Igen, az OTP nagyon aktív volt ezen a piacon, hiszen rengeteg lehetőséget látott. Mi az a mozgatórugó, ami miatt egy bank felvásárlásokat kezdeményez? Például még nincsen jelen az adott piacon és szeretne, vagy pedig már jelen van, de az üzemméret az még nem megfelelő, tehát a piaci részesedését szeretné növelni, és ezt nem évek alatt organikusan, hanem mondjuk egy lépésben, egy felvásárláson keresztül. Ezt csinálta az OTP gyakorlatilag az elmúlt években, és hát 2014 óta 14 pénzintézetet vásárolt meg a régióban. Ezek közül messze a legnagyobb az, amit idén februárban zárt le a bank. Ez a Nova KBM nevű szlovén pénzintézet, amely a második legnagyobb szlovén bank, és amelynek a megvásárlásával az OTP már az 5. országban lesz piacvezető. Ennek a banknak a könyv szerint értéke közel 1 milliárd euró, vagyis jelenlegi árfolyamon közel 370 milliárd forint, tehát ez messze a legnagyobb volt, de szintén nagynak számít az az Ipoteka Bank, amelyet Üzbegisztánban vásárolt meg az OTP. Ennek a könyv szerint értéke 192 milliárd forint, tehát ez is egy kifejezetten nagy bank. A helyi bankpiacon egyébként egy közepesnek számító pénzintézet 8,5%-os részesedéssel, de összességében ez is a nagyobbak közé tartozik azok közül, amiket az OTP felvásárolt. És aztán van még egy Splitska Bank, 146 milliárd forintos könyv szerint értékkel, amelyet a Szodzsentől vásárolt meg Horvátország az OTP, vagy akár mondhatnánk a szintén Szodzsentől megvásárolt Express Bankot Bulgáriában. Tehát több pénzintézet is volt, ami kiemelkedő méretű, de azok közül, amiket az OTP megvásárolt az elmúlt években.
Az egész régióra jellemző az, hogy koncentrálódnak a bankok, tehát csak az OTP, vagy az OTP-n kívül mások is vásárolnak föl kisebb-nagyobb pénzintézeteket?
Így van, egyértelműen jellemző ez. Mondjuk az OTP az kiemelkedik a felvásárlók közül, de jellemző az, hogy egy kifejezetten pergő felvásárlási piaca van a régiós bankszektornak. Évente átlagosan egy 15 körüli tranzakció az, ami megvalósul az elmúlt évek számai alapján, és hát, mint az előbb is említettem, az OTP az kifejezetten kiemelkedik ebből a banki felvásárlók mezőnyéből. 2017 és 2022 között 8 felvásárlást hajtott végre az OTP, és a sorban második NLB, illetve a Raiffeisen csak 4-et a régióban, és olyan szereplők vannak még ezen a listán, mint a KBC, az Erste, az Eurobank, amelyek 3-3 tranzakciót hajtott végre. Tehát még egyszer, az OTP kiemelkedik ebből a mezőnyből, rendkívül sok felvásárlást hajtottak végre. Ezek egy részét egyébként 7 darab pénzintézetnek a felvásárlását a Szodzsenhez köthetjük, ugyanis a francia bank az kivonul gyakorlatilag a régióból, és egymás után adta el az érdekeltségeit, ami az OTP-nek azért is volt izgalmas, mert hogy ezeken a piacokon jellemzően már jelen volt az OTP, de a piaci részesedése még nem volt megfelelő méretű. Ráadásul minél több felvásárlást hajtanak végre, annál olajozottabban működik ez az egész, az integrációja ezeknek a pénzintézeteknek annál gyorsabb, tehát az OTP nagyon sokat tanult ebben a folyamatban, és végül számos pénzintézetet tudott megszerezni.
Írtál a témában egy cikket, ahol olyan kifejezéseket használsz, mint a badwill és goodwill. Elmagyaráznád, hogy ez mit jelent?
Igen, tehát a goodwill az akkor keletkezik, amikor egy vállalat megvásárol egy másik vállalatot, és többet fizet érte, mint annak a megvásárolt vállalatnak a könyv szerinti értéke. A badwillről meg akkor beszélünk, ez ugye a negatív goodwillnak is mondhatjuk, amikor a vételár az alacsonyabb volt, mint a megvett cégnek a könyv szerinti értéke, tehát amikor jó áron jutott hozzá az egyik vállalat a másikhoz. Ez a legfontosabb téma most talán az OTP-nél, hiszen ez a badwill az első negyed évben, aminek a számait szerdán tette közé az OTP, az több mint 80 milliárd forint volt, és gyakorlatilag eliminálta a különadóknak a negatív hatását, tehát nem egy elhanyagolható tételről beszélünk. Egyrészt, másrészt pedig az elmúlt években volt már arra példa, hogy az OTP bankot vett és olcsóbban vette, mint a könyv szerint érték, viszont nem abban a nagyságrendben volt a badwillnek az értéke, tehát a különbözet a vételár és a könyv szerint érték között, mint amilyen most. És hogyha egy picit távolabbra tekintünk, akkor már láthatjuk azt, hogy az OTP is beszélt erről, hogy az üzbék bank, amelyet megvásároltak, azt is könyv szerint érték alatt sikerült megszerezni, tehát ott is lesz majd egy nagy pozitív tétel. Vélhetően a második vagy a harmadik negyed évben jelentkezik majd ez, tehát még mindenképpen idén, és az is egy komoly tétel, ez 200 millió euróról beszélünk.
Miért jó az eladónak, az eladók részvényeseinek, hogyha könyv szerinti érték alatt adják el mondjuk a bankjukat?
Hát ugye itt a mozgatórugó az eladók részéről a régióban egyértelműen az, hogy már akár mondjuk évek óta jelen vannak a helyi bankpiacon, de nem sikerült eredményeket elérni, érdemben nem tudták a piaci részesedésüket növelni, és nem tudják hatékonyan működtetni ezeket a pénzintézeteket. Tehát van abban logika, hogy egy eladó könyv szerint érték alatt értékesít, nem kell ahhoz feltétlenül egy rossz banknak lennie, elég csak, hogyha egy olyan pénzintézet, amelynek az üzemmérete nem éri el a megfelelő mértéket. Tehát ilyen szempontból az eladónak és a vevőnek is jár a pozitívumokkal ez a tranzakció.
Azt lehet tudni, hogy a bankok az elmúlt időszakban leárazódtak, vagy felárazódtak, vagy hogyha most kéne meghatározni egy bank értékét, akkor jellemzően hogyan alakul a részvényárfolyam és a könyv szerinti érték, vagy az az érték, amiért esetleg eladó sorba kerülhet egy ilyen pénzintézet?
Hát, ha te kifejezésedet használjam, leértékelődtek a bankok. Egyértelműen egy komoly átárazódás volt az elmúlt években, és ennek nagyon sok tényező áll e mögött. Az egyik például az orosz-ukrán háború, de akár a bankválságról is beszélhetünk Egyesült Államokban, Európában. Ez mind-mind nyomás alatt tartja az árfolyamokat, és hát miközben mondjuk azt látjuk, hogy az OTP papírjai akár a könyv szerinti értéknek az 1,6-szorosán is forogtak néhány évvel ezelőtt, jelenleg 0,7 ez az érték, tehát az OTP maga, amely felvásárlásokat hajt végre, a tőzsdén maga is a könyv szerinti értéke alatt forog, és egyébként ez jellemző az európai bankokra is. A nagy részük a könyv szerinti érték alatt kereskedik a tőzsdén, és hát aztán nagyon extrém példákat is tudunk mondani. Ilyen például az a Sogen Bank, amelytől az OTP 7 pénzintézetet is megvásárolt az elmúlt években. Ennek a részvényei 0,28-szorosan forognak a könyv szerinti értéküknek, tehát a befektetők egy ilyen nagyon borús képet áraznak. Az OTP papírjai 0,7-es könyv szerinti értéken forognak, és aztán csak tényleg nagyon, nagyon ritka az, amikor példát tudunk arra mondani, ilyen például a KBC, vagy a Handlovi nevű lengyel bank, Moneta Csehországból, amelyek a könyv szerinti értékük fölött forognak, de jellemzően egyébként alatta.
Értem, köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Nagy Viktor, lapunk részvénypiaci vezető elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szia!
Én is köszönöm. Sziasztok!
Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Szász Péter. Új műsorral holnap délután 5 óra magasságában jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok!
Reklám következik.
Raun Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő AgroFuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. eseményeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu/rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.